Van egy dolog, ami így forog bennem egy-két hete, és nem tudom, hogy találkoztatok-e azzal a dologgal az interneten, ami most újonnan feljött, és újonnan ismételten lázadásba tartja az embereket, elkezdte lázítani, és teljesen bekebelezte, legalábbis amit én láthatok, rengeteg ember bekebelezett ez az új hír, amit kidobott a média, ami arról szól, hogy a különböző élelmiszerekbe, nagyon sok élelmiszerbe az Európai Unió engedélyezte a rovarpornak a hozzáadását. Tehát nyíltan aláírtak valami szerződést, nem tudom, hogy hol, hogy európai országokban nyilvánosan ez rá van hozva, hogy engedélyezik, hogy kenyérhez, csokoládéhoz, chipshez, különböző ilyen dolgokhoz, pont olyan dolgokhoz, ugye, ami az embernek már most ebben a világban a mindennapi életéhez ugye hozzátartozik. Beledarálják a különböző rovaroknak a tehát magyarul beledarálják a rovart. Én nem tudom pontosan, hogy milyen rovarról van szó. Én nem is akartam ezzel foglalkozni. Ez úgy történt, hogy elém jött egy ilyen hír a Facebookon, aztán én görgettem is tovább, és akkor nem olvastam el. Elém ugrott még egyszer, utána már láttam, hogy ismerősök osztogatják, és akkor lettem rá figyelmes, amikor egy olyan képet láthattam, amit előzőleg pár nappal azelőtt álmomban láttam. Tehát ugyanazt a képet. Volt nekem egy olyan álmom, hogy kukacokat ettem. Tehát egy kis tál volt előttem, ezt meséltem is neked, Attila, hogy horgászni mentem, és akkor egy tál kukac csonti ott volt előttem, egy ilyen kis tégelybe, és azt ahol mielőtt felfűztem a horogra, azelőtt megettem. És az volt a durva, hogy ugyanolyan képet láttam szinte hozzá csatolva ehhez a cikkhez. Ráadásul ugyanolyan feketék voltak ezek a kukacok. És akkor kezdett el úgy feljönni bennem, mert ugye megdöbbentem, hogy ugyanaz a kép, amit álmomban láttam. És akkor rámentem ugye erre a híre, és onnan tudom ezt, hogy tulajdonképpen ez történik, hogy ezeket a rovarokat, ezeket a kukacokat, meg tücsköket, meg nem tudom még mi az, amit beledarálnak és feldolgoznak, beledolgoznak ezekbe az élelmiszerekbe. És ugye mi történt? Tehát rögtön jött az, ugye, hogy az emberek elkezdtek lázadni. Tehát ez megint egy úgy kiverte a biztosítékot az embereknél, hogy megint csak arra volt jó, hogy ugye elkezdtek lázadni az emberek, de ami ennél is durvább, ugye rögtön megjelentek az ilyen coachok, meg trénerek, meg nem tudom, tehát ilyen ezotérikus vezetők, akkor akik a COVID idején volt, az a 4 orvos, vagy nem tudom pontosan hányan voltak, nem tudom. Tehát ők is elkezdtek különböző kifejteni a véleményüket, hogy nem szabad ezt hagyni. Tehát, hogy az embereknek nem szabad ezt hagyni, és hogy tiltakozni kell ellene, és elkezdtek ugye mindenféle rengeteg listát összeállítani azzal kapcsolatban. Tehát mikor én ránéztem erre a listára, és most már tényleg egyre több és több ember osztja meg, hát tényleg úgy terjed, mint a vírus, szó szerint járvány, ugye, hogy egy hatalmas listákat osztanak meg az emberek, hogy amin fel van sorolva, hogy milyen adalékokat, tehát tulajdonképpen csak betű és számokból áll, de szerintem van több ezer ilyen kód, ami fel van sorolva, hogy na, azokat az élelmiszereket nem lehet megvenni, amelyeken ez a kód van, mert abba van beledarálva ezeknek a rovaroknak tulajdonképpen a teste. És hogy ezzel kapcsolatosan, tehát mondom nekem, csak azért jött ez fel, mert tényleg durva volt, hogy tényleg ugyanazt a képet láttam, mint álmomba, és az jött erről ugye, hogy csali. Ezt adta a lélek, amikor volt az álom, és megláttam a valóságban ezt a képet, hogy ez az egész megint egy csali. mert hogy az embereket ez megint úgy be fogja szippantani, és mire akarja ezáltal tanítani őket? Hát megint az öntudatosság, tehát hogy étkezz tudatosan. A tudatos étkezés, hát azt meg kell, hogy mondjam, tehát hogy én is megdöbbentem, amikor elolvastam ezt a hírt, és engedte Isten, hogy elkalandozzon az agyam azon, vagy belemenjen abba a régi gondolkodásba, hogy úristen, hát most akkor bogarakat fogunk enni, most akkor úgy előjött, megengedte Isten, hogy előjöjjön belőlem az óemberi természet, hogy na akkor, fú, na akkor ezeket a kódokat nem lehet, ezekkel a kódokkal ellátott élelmiszereket nem lehet megvenni. Na de hál' Istennek nem sokáig tartott, mert rögtön jött a lélek, és mondta ezt, hogy csali, csali, csali az egész, és ne figyelj oda, mert ez egy átverés, ez megint csak egy óriási színjáték, figyelemelterelés, hogy az embereknek a figyelme megint el legyen terelve. Ráadásul ugye mire jó? Megint arra jó, hogy egyrészt lázadjanak, megint lázadást szít az emberek között, lázítja őket az országnak a vezetői ellen, lázítja őket az unió ellen, lázadnak majd a boltok vezetői ellen, mert ugye már sorra rakják ki a TikTok videókat, hogy mennek a vevők a boltokba, több országból láttam ilyen videót, és akkor figyelik, olvassák, hogy mi van rajta, és igen, ott van benne, meg van nevezve, hogy benne van ez a rovarpor. És lázadnak. És másrészt pedig ugye megint, tehát megint az, hogy az embernek az öntudatossága megint az, amit megfog ez az egész, hogy tehát egyrészt a figyelmét eltereli, másrészt pedig az, hogy ez a tudatos étkezés, amivel nem is tudom, tehát megint csak azt tudom mondani, hogy és így kaptam, hogy megint csak az ellelketlenítés a cél. Mert amíg az ember erre figyel, és megyek, most én csak magam elé képzelem a régi énemet, hogy én mit csináltam volna, hogy biztosan ugyanazt csináltam volna, hogy kinyomtattam volna ezt a több oldalnyi kódot, és akkor ellenőriztem volna le, amilyen hipohonder voltam, meg amilyen, ahogy féltem mindentől, biztosan, hogy ezt csináltam volna. Tehát, hogy ez megint az őrületbe kergeti az embereket, teljesen azt a picike lelket még jobban megfojtja, ami ott van bennük. Még jobban, ugye, a tudatos étkezés is akkor majd most jön, tehát nagyon sok, ugye így előrukkoltak a vegetáriánusok, előrukkoltak az ezotériából az emberek, hogy milyen, akkor hogyan kell tudatosan étkezni, és akkor csak, hogy a saját termesztés, saját növény, meg növényeket egyenek akkor, meg maguk állítsák elő az élelmiszereket, tehát ebbe bele se tudok így gondolni, hogy ez megint egy milyen lavinát indít el az emberbe. Hogy ez, nem tudom, hogy ti találkoztatok-e ezzel, vagy nem találkoztatok, de mondom, én sem akartam úgy ezzel foglalkozni, csak nagyon, nagyon durván megfogott azt, hogy amit előtte láttam álomba pár nappal, most azt a képet látom ott a Facebookon, egy ilyen hír által.
Hát ez is arra van, hogy minél több ember Istenhez forduljon egyébként. Tehát itt az van, hogy az ember vagy fellázad most a téma kapcsán, és ilyen provokáció mostantól még több lesz, és Isten meg fogja engedni, meg fogja engedni. Tehát minél több provokáció lesz, annál intenzívebben, annál gyorsabban fog történni a szétválasztódás. Mert az ember most vagy fellázad egy újabb provokáció kapcsán, majd a következő provokáció kapcsán is addig lázadozik, amíg végül ugye beletör az ő bicska, az ő kése, és sok lélek el fog veszni. De pont ezáltal, főképp, hogyha vannak, akik ugye ezt a gondolatot is ugye fogjul ejtik, mint ahogy mondta Pál apostol, hogy fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak. Mert bármilyen ilyen sültelenség van, úgy a provokáció, ilyen téma, mindent meg lehet ragadni, hogy legyen az interneten is egy elérhető, vagy több, akár több is elérhető alternatíva arra, ami megmagyarázza, hogy ez minek következtében történik. Tehát igen, épp nekem az jön itt, amíg beszélgettél, hogy mit mond Isten, hogy őrállóvá tettelek téged. Őrállóvá. Tehát, hogy végezd a dolgodat, és azáltal minél több ember megtudja, hogy ez valójában miről szól, és minél több ember esélyt kapjon arra, hogy megmeneküljön ebből a csapdából. Muszáj ez történjen. Erre mondja Jézus, hogy szükséges legyenek megbotránkozások, de jaj annak, aki által lesznek. Jaj annak, aki csak arra alkalmas, hogy megbotránkoztassa az embereket. Ilyen különböző csapdákkal, ilyen különböző blöffökkel, ilyen provokációkkal, propagandával. Tehát jaj mindenkinek. Ezért mondja azt is, hogy imádkozzunk a vezetőkét, mert ők vesznek ugye ebben részt a propagandában, annak a terjesztésében. Mert ők amúgy is bajban vannak, tehát semmi rosszat nem kell kívánni nekik, mert ők amúgy is óriási bajba sodorták magukat azáltal, hogy belementek ebbe a dologba, és engedik, hogy ez történjen, ahelyett, hogy a bölcsességet kívánnák, Istennek a jelenlétét és az ő szavát kívánnák terjeszteni, és annak a világosságában megvizsgálni bizonyos dolgokat. Olyan világi dolgokat, amelyek érintik a magyar nemzetet is többek között. Mert hogyha a vezető azt csinálná itt Magyarországon, a vezetők, az előjárók, politikusok, akár tudományos szaktekintélyek vagy vallási vezetők, hogy folyton felhívnák az emberek figyelmét arra, hogy a világi jelenségek, amelyek körül ölelnek minket, világi provokáció, globális propaganda, hogy az miről szól, akkor tényleg azt mondhatnánk, hogy igen, a magyar nemzet Istennek a nemzete. Valóban a mag népe, amely magot láthat, ugye, új magot teremhet, az igazság magvait. Tehát itt nincs amit csinálni mást, mint hogyha van egy ilyen dolog, amire most neked fejve Isten a figyelmedet. Mert én evel a jelenséggel nem találkoztam mostanig, én voltam, amivel foglalkozzak, te találkoztál a jelenséggel egyértelműen, akkor most, hogyha amúgy is kaptál jelzés Istentől arra, hogy ne figyelj meg, van egy ilyen provokáció, egy újabb csapda a magyar nemzet számára, akkor te ezt ugye ezt a gondolatot te fogjul ejtheted a Krisztus beszédével, hogy megvilágítsd embertársaid számára, hogy ez miről szól. Mert az emberek ilyenkor keresgélnek, mennek balra is, jobbra is, és ilyenkor, hogyha ráharapnak a horogra, ugye, az igazság horgára, akkor fennáll a lehetőség annak, hogy kimenekülnek ebből az őrültségből. Mert itt most nem ért véget. Tehát ugye volt egy Covid, egy ilyen hullám, egy olyan hullám, most meg egy ilyen provokáció van, utána egy újabb háborús provokáció, ez addig fog menni, amíg a szétválasztódás teljesen meg nem történik. És a szétválasztásban mi is részt veszünk. Tehát mi is, mint ahogy mondja az írás, ugye az Istennek az angyalai testben lévő, ugye? Tehát mi ezt a munkát végezzük, amit az angyalok itten. Tehát őrállóvá tettelek téged, ezt mondja Isten az ő gyermekeinek, mindannyiunkat. Most nyilván kinek mit ad az Úristen, kinek milyen témát hoz a szemei elé, ő azzal kell foglalkozzon, vagyis nem kell, de van erre lehetőség. És így tud megtörténni az, hogy a népek tengerének az összes csapdája, úgymond, az összes csapdája mellé fel van állítva egy ilyen lehetőség is a keskeny útra. Ez egy csapda, amit most te mondtál, ugye? Ez egy csapda. A Covid szintén egy csapda volt. És Isten mit tett az elmúlt években? Azt tette, hogy minden csapda mellé felkínálta az emberek számára a kiutat is, a keskeny útat, az életre. És hogy kínálta fel? Hát az emberek által, általunk és mások által, akik erről beszéltek, az ő szemszögéből, az ő szava szerint. Úgyhogy nyugodtan lehet erről beszélni, ha valakinek adatik ilyen látás, meg ilyen megértés, az teljesen biztos, hogy én nem szeretnék minden lében kanál lenni, mert egyszerűen nekem is túl sok volna, és tényleg túl szétszúzza a figyelmet nekem is, hogyha olyan dolgokkal is foglalkozok, amit nem nekem ad a mi atyánk, hanem valaki másnak. És szeretném én ezt tartani magamat, mert másképp nekem nem lesz békességem, hogyha beleütöm az orromat minden olyan dologba, ami ezt talán nekem nem is, nincs is közöm. Vagy amit nem én kaptam, mint megbízást Istentől.
Én nem tudom, mi volt a jelenség, vagy a családságnak az oka, illetve a propaganda, de nekem hirtelen Jézabelnek a 400 profétája jutott eszembe, és hát azért most azt elmondhatjuk, hogy ez a proféták és a proféciák ideje. Tehát a proféták az élet minden területén vannak, úgy hamis proféták, mint igaz proféták. Az Úristen az élet minden területére támasztott egy illést, egy egy Mózest bennünk, hogy az Úr útját, a Krisztus útját egyengessük. És úgy, ahogy mondhattad most, Attila, kinek mit hoz az Úristen elébe, akiben már megszületett a profétálás lelkülete, és kap ilyen tartalmat, ilyen lehetőséget, akkor a gyermek bennünk már megszületett. Ugye kaptunk elég figyelmeztetést arra, többen is kaptunk arról álmot, hogy a hónap végére megszületik a gyermek. És hogyha a gyermek már bennünk megszületett, akkor a gyermek alkalmas arra, hogy az atyának a figyelmeztető, a keskeny útra figyelmeztető szavát, ugye szavával kiegyengesse az útat, illetve a szavával őrt álljon, hogy amíg a hamis proféták is munkálkodnak, legalább az újszülötteket, vagy már a megmenekülni előkészített lelkeket, ugye ne tudják csőbe húzni a Jézabelnek a többi profétái, mert a propagandával mi történik? Hát igézés. Igézés, az embereket megigézik, és akiben nincsen meg az igazság lelke, akiben nincsen meg a gyermek, az nyilván bele fog menni mindenféle propagandába, és hát akkor is fog futni, amikor nem kergeti semmit, tehát minden lóra felül. Ugye itt vannak az apokalipszis lovai, és hát hol az egyik lóra ül fel az ember, hol a másikra, és a végén tényleg a teljes összeomlásba kerülhet az ember, ha csak az Úristen valahogy meg nem menti, és hát itt jön a mi feladatunk, ugye a két proféta által. És hát ez így nekem még az jött a mai nap folyamán, hogy ez bennünket is, tehát ez a szétválasztódás, ez bennünket is megpróbál. Bennünket is megpróbál és szétszed, hogy mindenki csinálja azt, amit az Úristen a szívére helyez. És nekem is a 11. fejezetet hozta fel a Jelenések könyvéből, hogyha amikor elbukkunk, akkor kiöli meg a két prófétát, tehát én, az én értelmem, amely a koponyámban van. Azt írja az írás, és amikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. És az ő holttesteik feküsznek a ma nagyvárosnak utcáin, amely lélek szerint Szodomának és Egyiptomnak hivattatik. Jelenleg a Szodoma és az Egyiptom az nem más, mint a virtuális világ, tehát ott terjednek szélnél is sebesebben, tehát szélsebességgel a hírek, a propaganda, tehát ott profétálnak a Jézabelnek a profétái is, illetve a fejesek, a nagy koponyák, ugye, akik gyártsák az ilyen híreket. Ezért kell nekünk is résen lennünk, és hogyha az Úristen ott ad elénk valamit, akkor ott kell, hogy helyt álljunk és őrt álljunk. Hát kinek, ahogy adatik. Visszatérve még az íráshoz, tehát a Szodomának és Egyiptomnak hivattatik, ahol a mi urunk is megfeszítetett. Hol feszítetett meg a mi urunk? Úgy írja a Márkba, meg a Mátéba, hogy a koponya hegyén, és vivék őt a Golgota nevű helyre, amely megmagyarázva annyi, mint a koponya hegye. A koponya helye, tehát a koponyák helyén, tehát a saját értelmünk is megcsalhat, amit az Úristen, ugye, hogyha nagyon a saját értelmünkbe bízunk, akkor meg is enged, hogy tudjon valahogy szembesíteni. De hogyha továbbra is ragaszkodunk a saját értelmünkhez, hát akkor mi történik? Az, hogy egyből meghalunk és visszaesünk a világba, és így megöltük magunkba a két prófétát. Tehát nem álltuk ki a próbát. És ami még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy igen, tehát az élet minden területén a szétválasztódás miatt is, tehát támadnak hamis és igaz próféták, és hát ez miért történik? Hát a földi előjárók, ők is tudják, hogy kevés idejük van. Ezért, mint ordító oroszlán, körbejárnak mindenkit. Tehát annak idején Jézust is körbejárták, és folyamatosan azon agyaltak, azon törték a koponyájukat, hogy hogyan tudják őt valahogy eltenni lábalól. Tehát nyilván most is, most sem nézik jó szemmel, hogy vannak, mert látják ők is, hogy vannak őrtálók, vannak igaz proféták, és nem nézik jó szemmel, hogy vesztik el a híveiket, de hát az élet minden területén, ez legyen akár vallás, legyen akár élelmiszeripar, tehát minden, ami ugye lélekvesztes, lélekerővesztességgel és pénzvesztességgel jár nekik, tehát a megélhető forrásukat látják elveszíteni, tehát ők azon agyalnak, hogy hogyan tudnák az őrállókat, mert Jézus is őrálló is volt ugyanakkor. Tehát ő profétált is, amikor megkérdezték, hogy minek mondanak engem, akkor tanítványoktól, akkor az egyik megválaszolta, hogy az emberek mit beszélnek róla. És hát az egyik mondta, hogy van, aki profétának, azt mondja, hogy te proféta vagy, és hát ugye egyedül Péter mondja azt, hogy lélek által, hogy te vagy a Krisztus. Na, de itt most ez a lényeg, hogy az emberek is már észrevették Jézusnak a hatalmát, az erejét, és beszéltek róla. Tehát az örömhír terjedt, és ez hívta fel az akkori vallásvezetőknek, és hát mindenkinek ezt hívta fel a figyelmét, hogy terjed az örömhír, és hát ez így nem lesz jó. Úgyhogy ezért is ők törték a fejüket, úgy, ahogy most is törik a fejüket, hogy hogyan tudnák az őrtálókat, a két profétát valahogy elhallgattatni. És ezért mondja az Úristen, hogy még a saját értelmünkbe se bízzunk, mert bármikor az értelmünk megcsalhat. És hát Pál apostol is így beszél ezekről az időszakról, hogy jaj nekem, hogyha nem az evangéliumot hirdetem éjjel-nappal, úton, útfélen, alkalmas és alkalmatlan helyeken. Jaj nekem, hogyha magamat meggyőzöm, hogy nem kell tovább hirdetnem, nem kell tovább bizonyságot tennem, mert akkor rögtön meg fogok halni, és nem csak én, hanem másokat is megölök, tehát megölöm a saját lelkem is, mások lelkét is. Tehát úgy, ahogy Jézus kint áll az ajtó előtt, és szörget, ugyanúgy az ajtónk előtt állnak a koponyák, a helyesek, a hamis proféták, és szörgetnek, hogy valahogy be tudjanak jutni a házba. Ezért maradjunk ébren és lélekbe, és pont Kornélia, ma hallgattam azt a bizonyságodat, amit megosztottál, amelyben ugye kaptál egy álmot, és ebben az álomban is ugyanez meg lett mutatva, hogy egy nő és egy férfi állt kint az ajtód előtt, és hát tudtad, hogy ők rablók, és ki akarnak rabolni. És hát akkor hirtelen te a saját értelmedre, ugye az álomba a saját értelmedre hallgattál, és a földi apukádat, tehát a rendszert, saját magadat hívtad telefonon, akár lehet ez az óember is, és amikor az ember ugye bepánikol, ez pont félelemből, tehát nem lélek jelenlétből cselekszik ilyenkor az ember, és hát a félelem miatt azonnal kétségbe esik bárki, akár én is, és hát akkor vagy a maga értelmébe bízik, vagy az mindenféleképpen az emberi értelembe, és így már, akiket láttál, nő és férfi már meg is rabolt, már ki is rabolt, már be is jöttek a házba. Na de, hogyha lélek jelenlétben maradhatunk, bármilyen kijelentést, előrejelzést kaphatunk is az Úristen kegyelméből, úgy, ahogy az apostolok is megkapták azt, amit Jézus az utolsó órája volt Jézusnak, és hát ez is most az utolsó idők, az utolsó óra.
tehát bármilyen hatalmas kijelentést kapunk is, nem szabad, hogy belemenjünk az agyalásba, sőt, az a legjobb, hogyha engedjük, hogy ahogyan az Úristen adta, és mi azt megoszthattuk, engedjük, hogy annak a terhét el is vegye, hogy el is felejtsük. Ahogy Attila mondja, én is tapasztalhatom azt, hogy bármit kapok, úgy amikor megosztottam, utána már nem is emlékszem rá, mert az Úristen azonnal ő viseli ennek a terhét. Nem kell nekem azzal foglalkoznom, hogy mikor fog az megtörténni, melyik órába és melyik nap. Lényeg a lényeg, hogy meg fog történni, és hogyha azon fogok agyalni, és nem engedem meg, hogy az Úristen ennek a terhét elvegye, akkor el fogok aludni, meg fogok halni, és használhatatlanná válok, és a félelem miatt ugye nem fogom tovább, elfordulok Istentől. Tehát ha használhatatlan vagyok Isten számára, akkor használható leszek a világ számára, és vissza is zuhantam. Tehát az apostolokkal is ez történt, hogy ők is a hatalmas kijelentések miatt ők elaludtak. Elaludtak, pedig háromszor is szólt nekik Jézus, úgy, ahogy most mi is ebben az időszakban háromszor is kaptunk figyelmeztetést, hogy ne, hogy maradjunk éberek, és ne, hogy abba hagyjuk a bizonyságtételt. Mégis sokan abba hagytuk, én is meg voltam kísértve ezzel. Na és hát ehhez kapcsolódó álmokat, így, ahogy te is most kaptál, nem csak meg figyelmeztetést, ugye nem csak te kaptál, mások is kaptak, most már kezdik így megosztogatni. Például az Isten kezet csatorna, ő osztott meg egy pár órája egy álmot, amiben szintén ugyanez volt megjelenítve neki, a mi atyánk kegyelméből, hogy egy buszra szállt fel, és sokan utaztak rajta, többen is, és ő a buszsofőrt ismerte, és a buszsofőrbe megbízott, mert mivel hogy ismerte, nem is kérdezte, hogy hova mennek, gondolta, hogy oda fog menni a busz, ahova ő szeretne, hiszen jól ismerte a sofőrt. Na és hát felszállt a buszra, és hát azon kapta magát, hogy a busz nem is abba az irányba megy, amerre ő szeretett volna menni. Aztán nem csak, hogy nem arra ment, hanem egy adott pillanatban meg is állt egy szép tisztáson, és hát azt vette egyszer észre az utitársunk, hogy mindenki leszállt a buszról, mint hogyha ez egy végállomás lenne, még a buszosofőr is úgy viselkedett, és egy gyönyörű, egyszerű, kastélyszerű ház volt, és mondta a sofőr, hogy hát itt most megpihenünk, mindenki kezdett lepakolni a buszról, és hát annyira elvarázsolt a hely szépsége a buszról leszállókat, hogy be is rendezkedtek, nem is akartak, el is felejtették, hogy nem ez lett volna az úti cél, és leszálltak a buszról. Aztán ő valahogy lélekben kapott indítatást arra, ugye így álomba, hogy hát itt valami nem jó, mert szép ez a hely, meg megpihent, ez így jól esett, egy kis felfrissülés, de hát neki valahova oda kellett érni. És hát látta, hogy elég ráérősen cigarettázott a buszsofőr, és egyáltalán nem akar eszeágába, sincs valahogy, nem jut eszébe, és még úgy valahogyan álmos ábrázata is volt a sofőrnek, és nem akar menni semmerre. Mivel hogy ismert, tehát oda ment hozzá, és szólt neki, hogy hát azért nem kellene nekünk már ott lenni, ahova indultunk. És hát akkor kapott észbe a buszsofőr, és mondta, ja igen, jó, hogy szólsz, úgyhogy szóltak is mindenkinek, hogy szedelőzködjenek, mert indulás van, így is negyed órás késésben vannak, tehát délre kellett volna valahova odaérni, és már negyed egy volt. És hát 8 ember ott maradt, és csak ez az utitársunk szállt fel, és még eszébe jutott egy fiatal lány, akihez visszament szólni. Már a többi emberhez nem érzett indítatást, hogy a többi embernek szóljon, felrázza őket abból a piknikes idillből, és hát visszaszálltak a buszra, és a többiek pedig ott maradtak, és abszolút meg voltak győződve arról, hogy nem kell nekik tovább menni. És ennyi volt az álma. Na de gondolom, hogy egyértelmű ennek is az üzenete. Tehát meg lehetünk csalva saját értelmünk által, utitársak által, elárulhatjuk egymást akár, ez is megtörténhet, lehetnek köztünk árulók, lehetek én is az áruló, nem tudhatjuk, Isten mindent megengedett, tehát Isten az árulónak is a lelkét meg szeretné menteni, úgy, ahogy Júdásnak is megszerette volna, és ezért is Júdás végig ott lehetett a 12 között, de amikor lejárt a kegyelmi idő Júdásnak arra, hogy észbe kapjon, és gondolja meg magát, és lássa meg azt, hogy milyen csodálatos dolgot, tehát forduljon el a valódi tervétől, és inkább vegye az új tervet, azt szívlelje meg, azt szeresse meg, amikor Isten látta, hogy Júdás szívében abszolút hajthatatlan, akkor ugye megengedte, hogy hát besegítsen a Jézus elfogatásába. Na, úgyhogy vannak, tehát lesznek megbotránkozások, akár ez köztünk is megtörténhet, de Isten ezt megengedte, persze jaj annak, aki által megtörténnek ezek, de azért is megengedte, nem mi érettünk, hanem talán azokért is megengedte, hogy hát ha azok is valahogy megmenekülnének, és látnák azt, hogy Istennek nagyobb a hatalma, mint talán azoknak a fejeseknek, akik rávették őket, hogy ilyet cselekedjenek, fejesek, vagy akár a saját értelmük, vagy akár milyen más emberi érdek, akár a félelem is. De hogyha az ember sokáig kitart a saját elképzelése mellett, vagy az emberi elképzelések mellett, akkor ha kegyelmi idő lejárt, akkor Isten tovább nem fogja erőltetni a dolgot, hanem megengedi, hogy megcselekedje azt, ami mindenki, amivel a szívében teljes.
Nekem egy részt hozott fel a Bibliából, ez az egész történet, ahova oda vezetett jó atyánk, ahhoz a részhez, amikor a feltámadás után Jézus megjelent a tóparton, vagy a tengernek a partján, hát nem tudom pontosan, a tanítványoknak is beszélgetett Péterrel, és hogy is volt pontosan, ugye megkérdezte tőle többször, hogy szeretsz engem, Péter. Beszélgettek, és utána Péter megkérdezte tőle, hogy amikor elindultak, mikor Jézus mondta neki azt, hogy legeltesd a bárányaimat, ugye háromszor is ezt a választ adta Krisztus, miután Péter azt válaszolta neki, hogy szereti. És mind a háromszor az volt a válasz, hogy legeltesd a bárányaimat, majd pedig utána Péter megkérdezte, most már nem tudom pontosan, hogy fogalmaz a Biblia, de ahogy elindultak, ugye Péter hátranézett és megkérdezte Jézustól, hogy Jánossal mi lesz, tehát hogy ő vele mi lesz. És Jézus válaszolta neki, hogy ha azt akarom, hogy ő megmaradjon, amíg visszajövök, amíg újra eljövök, akkor neked mi között hozzá, vagy valami ilyesmi volt, nem tudom, te kövess engem. És pont tegnap vezetett ehhez a részhez, ugye elolvastam, és többször rávetítette a figyelmemet arra, hogy te kövess engem. Tehát, hogy te, csak te kövess engem. Te gyere utánam, és csináld azt, amit mondok. Ne azzal foglalkozz, ne hátra nézd, hogy ezzel mi lesz, és azzal mi lesz, hanem te kövess engem. És hát engem úgy megbotránkoztatott egy kicsit ez a rész, az az igazság, mert én is olyan vagyok, hogy úgy féltem, ugye, úgy emberileg is, meg nem tudom. Tehát úgy féltem, meg figyelemmel kísérem én is más embereket is, utitársakat is, meg minden, de hogy valahogy azt, mintha azt sugallta volna ezzel Krisztus, hogy ennek az ideje, mintha lejárna. Tehát, hogy mintha ennek az ideje most már lejárt. Tehát most már, és most nekem azért nehéz ezt kimondani, mert egyébként emberileg ez önzőségnek tűnik. Tehát én azt érzem, és azért is fohászkodtam Istenhez, hogy ez ne ilyen önzőség legyen, ne ilyen emberi önzőség legyen esetleg, mert az jött fel bennem, hogy most akkor te kövess engem, és akkor nem szabad ugye hátranézni, ne azzal a másikkal foglalkozzunk, ne azzal a másikkal foglalkozzak, hogy mi lesz. És ez valahogy ez jött fel bennem, de erre többször is felhívta a figyelmem, többször el kellett olvassam, hogy te kövess engem. Tehát ha én azt akarom, hogy ő megmaradjon, akkor én tulajdonképpen semmit nem tett. Tehát erről már többször bizonyságot kaptunk, kaptam én is, legfőképpen ugye én a családtagjaim felé, hogy nem tehetek semmit. Tehát ne is nézek hátra, ne is nézek oda, még csak azt se kérdezzem, hogy most akkor velük mi lesz. Mert akkor egyrészt ugye az én hitem is megrendül, másrészt az én tekintetem is máshol van, tehát akkor már automatikusan jövök a lélek jelenlétből, és nem figyelek a Krisztusra, nem az én dolgomra figyelek, hanem másra figyelek. És hogy nyomatékosította így bennem, hogy te kövess engem. Csak mondom, hogy annyira, én saját magam megbotránkoztam ezeken a szavakon, mert emberileg tényleg ez olyan önzőség, és sokszor azt tapasztalom, hogy ezeket az emberi érzéseket, emberi tulajdonságokat, például úgy az empátia, úgy a segítőkészség, ezeket a dolgokat úgy tapasztalom tényleg, hogy mintha Isten szembesít azzal, hogy az sokszor nem jó. Sőt, hogyha mondjuk olyan vagyok, túl empatikus vagyok, túl elnéző vagy nem tudom, tehát nem tudom ezt, hogy megfogalmazni nektek, tehát mint hogyha ezeket a világ által, tehát mert ezek a világ által, ez jó tulajdonságok. Légy empatikus, légy, tudj kompromisszumot kötni, tudj, te törődj másokkal. Ezek a világ szerint jó tulajdonságok. Sőt, Isten szerint is jó tulajdonságok, mert Jézus is segített. Jézus is közösséget vállalt, ugye hát a betegek közé jött, a bűnösök közé jött, ő is bement közéjük, és ő is segített rajtuk, és ugye többször olvasni azt is, hogy megrendült a Krisztusnak a szíve. De mégsem emberileg csinálta, és már nem folyt bele az érdelgőségbe. Mert mi ezt nagyon hajlamosak vagyunk, én legalábbis, ahogy magamon tapasztalom, és mutatja Isten, hogy tehát itt is olyan vékony az a határ, olyan tényleg penge él az egész, mintha egy pici szérnaszálon kellene menni, hogy ne billenj át az emberi oldalára ezeknek az érzéseknek. Mert ez a világ szerint ezek jó érzések, tehát nincs ezzel semmi baj, és hiszem, hogy Isten szerint is jó dolgok ezek, tehát jó tulajdonságok, mint azt, hogy ne legyünk önzőek, ugye önzetlenek legyünk, meg segítőkészek. De mégis megvan az a határ, amit tényleg sokszor azt tapasztalom, hogy Isten szó szerint rám parancsol, hogy most nem segíthet. És most például, vagy próbálom magam ugye beleélni másnak a helyzetébe, úgy belelátni az ő világába, hogy most Úristen mit érezhet, mert régen ezzel én nagyon sokat küzdöttem, hogy beszélgettem valakivel, akkor azokat az érzéseket én magamra vettem, azokat a problémákat magamba szippantottam, és szó szerint ugye nekem is megrendült a lelkem, a szívem azokon az embereken, és azon kapkodtam magam, hogy tudnék neki segíteni. De mostanában azt tapasztalom, hogy Isten ezeket tehát megállít, szó szerint olyan erőteljesen megállít parancsol, hogy ne, és akkor így megbotránkozok ezeken a dolgokon. Tehát saját magamon megbotránkozok.
Az elején megmondtad a választ, Kornélia, amikor elolvastad azt a részt, hogy mit mondott Jézus, hogy te kövess engem, és mit foglalkozol abban, hogy vele mi lesz. Hát pontosan ez a lényeg. Hát Isten mindenkit megigazít, köztünk is ugyanez van. Mi valójában még egymásra sem nézhetünk ilyen értelemben egyáltalán, mert egyik a másikot vissza tudja húzni ám egy olyan állapotba, hogy amire nem Isten vezetett. Hát erről sok példa van a Bibliában is, ugye a Lót felesége is visszanézett, és ezen ellen is veszett. Tehát ez nálunk is fennáll, és nem csak a családtaglaink, saját, na, a család tagjaink közre nézve történik meg, hú, hát ezért én is kaptam eleget. Én se értettem előre, érted, hogy fú, meg volt bennem a szándék, hogy fú, hát tudnék rajta segíteni, de Isten azt mondja, hogy te, figyelj, nem neki kell már mond, hát ő hallgassa már 3 éve. Hát mond annak, akinek kell mondani, hát erre figyeljél, hogy hova mozdítlak téged, hogy te kinek kell megszólaljál. Ez egy olyan kellemetlen érzés ugye az emberi érzelgőségnek, de Isten így lássa jónak. Hát azt a figyeljet, te meg tudsz szólalni, akkor mondd annak, akinek erre szüksége van, és hagyjad ezeket, mert én úgy, ahogy ugye le van írva ez a, nem tudom, János végén van leírva, de ez tényleg óriási. Azt mondja, hogy és akkor neked mi között van ahhoz, hogy én mit teszek majd a másikkal? Hát, hogyha a másikat megszólította, ő a szívek is, a vendségvizsgálója. Istennek minden lehetséges, őt is képes megragadja és vezesse, hogyha ő is arra figyel. Na ez a botrány itt köztünk emberek között. Ezért van az a, úgy mondom neked, ugye kell szükséges legyen ez a rengeteg meghasonlás, hogy végre belássuk, hogy nincs más dolgunk, hanem valójában annak kell szóljunk, azt kell csináljuk, amire az Isten rávezett abban a pillanatban. Pont az éjjel kaptam egy ilyen kemény álmot, hát igaz, hogy már délutára megértettem ezt, hogy ez miről szól. Hát pont erről szól, Kornélia, amit te mondhatsz, dicsőség Istennek. Szószoros értelemben annyira örülök, hogy ez fölhozódott. Mert ugye most az utóbbi időben itt mi is megértük ezeket a vívódásokat, és hogy amik történtek itt köztünk is, meg minden. De egyben Attila ma csinált egy nagyon jó videót evel kapcsolatosan, és most nem Attilát tapsikolom itt, hanem ott Attila lélek által egyértelműen elmondhatta, hogy miről szól ez az egész történet. Hát arról, hogy mint ahogy Pál tényleg mondta, tehát hogyha angyalok jönnek is, és mást akarnak neked mondani, amire te vagy hiba, hát akkor neked annyi. Tehát akkor tényleg úgy járunk, mint a kicsi próféta, ezt szószoros értelemben jogosan fognak legyilkolni minket. Tehát mi tesszük magunkat abba a helyzetbe. Tehát ennyire tényleg keskeny ez az út. És én is ezt érzem, hogy ezekben az időkben a vízen való járás, ugye, amit nekem Isten meg is mutatott álomba, pont ez a lényeg. Tehát egyenként fogunk úgyis eljutni mindannyian abban a helyzetben, amikor csak én leszek meg az atya, és kész. Ott nem lesz olyan, hogy ráírok Attira, vagy esetleg kapok egy, mit tudom én, meg kell hallgatnom valamit, hogy megértsek valamit. Ezek még mindig kegyelmi idők számunkra, hogy még azért tényleg kapunk jelzést innen-onnan, egymáson keresztül is, vagy egy másik utitársunkon, vagy egy új gyermeken, akiken keresztül tényleg mi is újra erőre kaphattunk. Hát megmondom őszintén, hogy sokszor ezek az újak által kaptam olyan indítatást, hogy egyszerűen éreztem, mint tényleg Attila, hogy mondta, hogy már mióta ezen az úton járunk, s akkor ugye általuk meg is vagyunk kísértve, de egybe kaphatunk feedbacket is, hogy hát az az asztal, ugye, ahonnan ettek ők is, ugye, valamikor mi ettünk együtt, és akkor ők is elkezdtek palatozni. Ugye én már itt megvallottam többször, hogy sajnos én erre az asztalra jó nagyot rászartam, sajnos ezt a hibát elkövettem, és én is keményen megvoltam kísértve, és komoly vívódásokon és harcokon mentem át, de a lényeg az, amiről beszéltél, hogy ez óriási dolog, ezt megérteni Isten kegyelméből. Fantasztikus dolog, ez a lényeg.
Nekem is az jött, hogy igen, tehát a világ azt mondja, hogy ezek jó tulajdonságok, és valóban jó tulajdonságok empatikusnak lenni, és ezért csak hát ezek nem emberi tulajdonságok, hanem ez egyedül a mindenható örökkévaló Istennek a tulajdonsága. Ő a forrása ennek. Tehát az ember se nem, Isten nélkül se nem mindenható, se nem mindent látó, és ebből kifolyólag, hogy nem mindent látó, ezért nem látja, hogy abban a helyzetben valóban arra van-e szüksége a másiknak, hogy én segítsek rajta, vagy pedig arra van szüksége, hogy Isten segítsen rajta, úgy, ahogy ő már eltervezte, és a világ ezért másolja a Krisztust, mert azt mondja, hogy képzeld bele magad a másik helyébe. Hát az, ha én, persze az ember bele tudja képzelni a másiknak a helyébe magát, de azt mondja Isten, hogy ne képzelődjünk, hiszen neki már megvan az ő elképzelése. Tehát már ez is egy beszédjelző tábla, egy villogó lámpa lehet, amikor én arra kell gondolok, hogy fú, marcangolom magam, hogy beleképzeljem a másiknak a helyébe magam, mert amint beleképzeltem a másiknak a helyébe magam, már egyrészt átvettem Istennek a szerepét, tehát én vélni tudom, hogy a másikkal mi van, és vélni tudom a megoldást is, de ezzel együtt magamra vettem, és be is darált a másiknak a problémája. Tehát az én keresztemre még jön az ő keresztje. Hát akkor nem vak fogja vezetni világtalant, és ketten zuhanunk a mélybe. Úgyhogy ezt forgatja ki a világ az érzelgőséggel, hogy legyél ilyen, legyél olyan, és képzeld a másik szerencsétlennek a helyébe magad, és ezzel már el is fordította, tehát ez a figyelem elterelés, tehát el is fordította a figyelmünket a valóban attól, az Istentől, aki valóban mindent látó és mindenütt jelenlévő, tehát nincs szüksége arra, hogy én besegítsek neki, és hogyha valakinek megedett, valakit elhívott, akkor azt meg is fogja igazítani. Lehet, hogy általam, de lehet, hogy nem is lesz rám szükség. De viszont, ha már előmbe rakta, akkor ezáltal én is meg vagyok próbálva, hogy belemegyek-e az érzelgőségbe, és akkor már is elkezdem vádolni magam, hogy önző vagyok, meg ilyen vagyok, meg olyan vagyok, és a krisztusi ember az nem viselkedne így, de ezt már megint az agy mondja, és akkor így a saját értelmem, a koponyám már megint legyőzött, és hát ezért mondhatta Jézus Péternek, hogy ne Jánossal foglalkozzon, mert Isten mindenható, és Jánossal is megvan a terve, nem Péternek kell aggódnia miatta. Hát Jézus ezt ugye a sírató asszonyokkal való példázattal mondta el, ezt a jelenséget fejtette ki bővebben, amikor azt mondta, hogy ne engem sírassatok, tehát ne azokat az utitársakat sírassuk, akik elvesztek, vagy mi látásunk szerint, rész szerinti látásunk szerint elveszni látunk, hanem magunkat sírassuk, hogy nehogy a látvány bedaráljon, és mi is velük együtt vesszünk.
Te figyeljetek, a legkeményebb dolog, ami történt velem az utóbbi időben, ezt nem tudom, hogy mondtam-e nektek, hát igaz, hogy mostanában nem sokat beszélgettünk. Egyik éjjel volt egy olyan álmom, de van egy 3 hete talán. Azt mutatta nekem az atya, hogy én meg tudom akadályozni azt, hogy ne szülessen újjá szülessenek újjá családtagjaim. Tehát egyszerűen megmutatta, hogy én megakadályozhatom. Tehát erre figyeljek oda. Tehát, hogyha én, ugye ebből, amit te mondtál most, Kinga, hogy ugye ez a ugye jó dolog ez az emberi empátia, együttérzés, meg minden, de evel egybe befödöm őt. Tehát, hát úgy is mondhatnám egyszerűen, hogy megoldhatom a problémáját, hisz nekem az Isten ugye nekünk már megadott egy képességet, tehát minket már nevelt, tanított, oktatott, tehát mi már nagyon sok mindent megtapasztalhattunk, nagyon sokszor van olyan, hogy valaki mond valamit, biztos ti is voltatok így, és plusz egyből tudod a választ, na itt van az, hogy helyette megválaszolod-e, tehát belemész-e abba, hogy őt beállsz a Krisztus és a másik ember közé, nagyon könnyen be tudunk állni. És akkor így ki van iktatva a kérdés, ki van iktatva a keresés, ki van iktatva a megértés. És ez leggyorsabban is a leghamarabb tényleg a közvetlen környezetedben tud megtörténni. Mert hát látod ugye a feleségednek, a gyerekednek a verdődését, és ugye lélek által megérted, hogy miben van, és jó szépen beleokoskodok, és így kizárom őt abból a lehetőségből, hogy ő igazából kezdjen kérdezni, igazából kezdjen keresni, igazából tényleg kimondottan csak személyesen Istenhez forduljon a kérdéseivel, és ezennel már rúgtam is egy akkora öngolt magamnak elsősorban, ugye, hisz felemeltem magamat, tehát naggyá tettem magamat, hivatalossá tettem magamat, és ezáltal elzárom az Isten országa felé vezető utat a közvetlen embertársamtól, és ez lehet bárki. Tehát tényleg nagyon azt kell mondjam nektek, hogy ezt amikor megmutatta nekem, én amikor fölébredtem, nekem a gyomrom tényleg összerándult, és azt mondtam magamban, hogy Istenem, hát mit tegyek? Azt mondta, hogy hallgass, kuss, ne mondj semmit, dugulj el. Ők láttak, hallottak itt eleget, és ne itt mondd. Hát ma még egyszer ugye ismétlem magam. Hallgass, tehát tedd a dolgodat, hogy lássák, hogy te teszed a dolgodat, és ő aztán, hogyha kérdez, akkor tudhassa, hogy kitől kell kérdezni, hisz kell lássa azt, hogy mit én kitől kérdezek, kihez fordulok. És ezt tényleg az embertársaink, tehát az embertársainkkal tudunk ilyen csinálni, ez az igazság is. A múlkor pontosan Ágnesékkal, amikor beszélgettem, tényleg volt egy ilyen rész a beszélgetésnek, ami engemet tényleg nagyon megérintett ilyen téren, mert hát azt mondta Ágnes, hogy van olyan, hogy Isten ugye szívükre helyez valamit, hogy kivel beszéljenek, de nem engedi meg, hogy többet mondjanak, csak annyit, amennyi szükséges, hogy elmondják annak az embernek, és onnantól mosolyogva elköszönnek, azt mennek tovább, hogy hadd rágódjon rajta a másik, tehát induljon be a poshat víz, ugye felkeveredik, és akkor hadd kérdezzen. Hogy kérdezzen? Hát az ember, én is így voltam, amikor legelőször Attilát meghallottam, hogy mondta, hogy Isten személyes, és Isten mindenkihez személyesen szól, és hogy Jézus Krisztus él és beszél. Fúj, mondom, ember, hát azt a mindenit. Hát elkezdte a lélek bennem a kérdéseket feltenni. Azt is Isten adta, de be kellett induljon, értitek? Be kellett induljon ez a kérdés, hogy te nézd meg, tehát ez az, hogy beszél Isten hozzá, meg hogy hallod a hangját, meg már hány embert hallottam, Atya, Úristen, hogy mondják, hogy Isten személyesen beszél hozzá, és vezeti őket, hát én nem hallom. Hát ennyi kellett az atyának. Amikor ezt egy tiszta szívemből abban a pillanatban, én elmeséltem nektek, hogy abban a pillanatban életemben olyan izgatott, soha nem voltam, ültem, és így mozogtak a lábaim, mint a gép. És mondtam, hogy most megyek, letérgyelek is, és tényleg megkérem, hogy segítsen nekem ebbe, hogy én miért nem hallom, vagy miért nem tapasztalom meg. Hát apukám, abban a pillanatban megtörtént az, amit éveken keresztül amúgy mélyen a szívemben kész voltam, amúgy Isten látta, hogy én már kész vagyok erre. Na hát ennyi kell csak. Tehát így tudnám nektek elmondani nagyon egyszerűen, hogy nagyon sok ember pont ebben az állapotban van. És ugye Isten megadta nekünk, megtanított minket nagyon sok mindenre, és meg is adta a képességet, hogy erre odafigyeljünk, és ott szólaljunk meg, ahol kell, és tényleg elég sokszor két mondat, hisz Attilának akkor három mondata volt. És három mondata volt, ami engemet abban a pillanatban, abból a nyugalmi állapotomból, amíg én ott hallgatgattam őt, akkor még a szabad gondolatot nyomta, úgy kibillentett az a három mondata, hogy azt ott, ha valaki fejbe vert volna egy nagy furkos bottal, én akkor se tudtam volna elfelejteni. Tehát óriási dolog. Na, ennyi. Nagy csodálatos dolgok ezek, csodálatos dolgok. Ezért érdemes élni komolyan ezek. Ezeket, amikor az ember megtapasztalja, tényleg ha személyesen, ha így, hogy tényleg emberek egy-két mondatra is, ugye itt megint feljön az is, nem akarom kezdeni, hogy ugye a online térben is pont ez a lényeg, hát Isten megmutatta, hogy nem be az a dolgom, foglalkozzak, hogy én hány plusz mondatot mondtam, másiknak pont az a kettő elég. pontosan az a két mondat, vagy a három megérintettes, ő már abban a pillanatban lehet, hogy össze van rogyva, és őszintén odafordul az atyához, és fog könyörögni, hogy neki segítsen. Ennyi.
Na, és ezért inkább buzdít arra, hogy bizonyságterők maradjunk, hogy legyünk olyanná, mint a Mesterünk, tehát mind a Krisztus, mind Jézus a földi pályafutása során. Azért, mert a bizonyságok a legerőteljesebbek, tehát a bizonyságokkal nem a kemény eledelt toljuk le, akár az újszülötteknek a torkán, hanem például a bizonyságtétellel az Úristen azt érint meg, akit már elkészített, akit már előkészített, akár annak is elég lesz egy mondat, egy szó, vagy akár maga az egész történet, és nem is fog többnek nézni bennünket, mint a bizonyságtevőknek, mert rá fog ismerni, hogy hú, hoppá, nem csak én vagyok ilyen szerencsétlen, hanem ha Isten neki is segített, hát ugyanabban a helyzetben vagyok, hát ha nekem is fog. Tehát ezért van az, hogy pont a bizonyság tételnek kéne legyen a legfontosabb és a legalázatosabb formába, hogy a bűneinket, hogy mutatta meg, hogyan vezetett rá, hogyan kaptunk felismerést, mert mit vallanék meg? Hát ha én meg voltam győződve világéletemben, hogy én nem is vagyok olyan rossz ember. Persze, kicsit rossz vagyok, de hát nem annyira föl tudtam hozni, sorakoztatni hozzám képest, nem tudom hány embert, hogy én hozzájuk képest azért csak jó vagyok. Na, tehát ezt a betekintést, hogy én megláthattam, hogy semmitől se vagyok jobb senkinél, tehát se a nálamnál jobbaknál, sem a nálamnál rosszabbaknál, tehát ezt a képességet is Isten adja. Tehát ezek alapján nem is tehetném azt meg, tehát minden ilyen dolgot Isten ad, nem is tehetném én azt meg, hogy ezt később letagadjam. Hogy hát azért mégsem volt olyan jó a bizonyságom, persze, hogy nem volt jó, mert a legnehezebb dolog, tehát ehhez is Istennek az ereje kell, hogy az ember az ilyen személyes, belső felismeréseket, a téveéréseket, a tévedéseket, a bűnöket egyáltalán felmerje vállalni. Azért nem mindennapi dolog, tehát nem ezt tanultuk. Ugye ott vannak erre a pszichológusok, akik titkot tudnak tartani az ilyen belső mocskainkra, ott van a gyónás, ami a papokat is köti, az eskü, hogy ők se fogják elmondani senkinek, hát de akkor ki fogja elmondani a világnak, hogy hé emberek, ugyanabba vagyok, mint amiben ti vagytok, és hát ez csak úgy tud megtörténni, hogyha a bizonyságaimba én felvállalom minden olyan folyamatot, amivel az Úristen szembesít, mert miről szólnak az éjjel-nappali tanítások, hogy éppen melyik téveigésemből az életem, melyik területén, miben gyökerezett, mikor kezdődött, hogyan ismerhettem fel, és hogyan gyógyított meg, és hát ez már nem rám mutat, nem arra mutat, hogy én milyen ügyes vagyok, hanem arra mutat, hogy mekkora az Istennek a bölcsessége, a hatalma, az ereje. Mert ez nem emberi képesség. Az emberi képesség az, hogy hárítsak, hogy letagadjam, hogy eltitkoljam, hogy képmutató legyek, és mindenféle, hogy érzelgős legyek, és egy kicsit jobb, vagy kicsit rosszabb a másiknál, tehát legyek olyan az Antikrisztus szerinti normája szerint, ugye? Na, tehát így ezért a bizonyságtevés a legerőteljesebb, ebből tudnak az újszülöttek is úgymond táplálkozni, és azon kívül, hogy az Úristen, ha adja valakinek, hogy egy kis bátorítást is kapjon valaki személyesen, hogy hogyan kell az első talentumot, ha már meg lett valaki érintve, befektetni, hogy még kapjon majd személyesen, na ez igen, ez már Istennek tetsző dolog. De ha én ezen tovább megyek, és annyira megtetszik az az újszülött utitás, vagy lehet akár régebben szülött, de elkezd tetszeni a társasága, és ezen túl mennek a csevegések, a beszélgetések, akkor az lesz a vége, hogy meg fogjuk gyűlölni egymást. Meg kell, hogy gyűlöljük, mert Isten ellenségeskedést kell szerezzen, mert én a kemény eledellel, amire még a másik nincs felkészülve, nincs hely az ő szívébe, azt én lenyomom a torkán, mert olyan jó, milyen jó érzés, hogy valaki végre meghallgatja az én dumámat, hiszen már mióta beszélek, és senkit nem érdekel, ugye az agy ezt mondja. De ezzel én megölöm az új szülöttet, vagy akár a régi szülöttet. Úgyhogy ezért is van az, hogy jó arra figyelni, hogy az Úristen tényleg azokkal hozza össze, azokkal az emberekkel olyan utitársakat is ad mellénk, amik ezt a két dolgot külön tudjuk választani, és nem egymást akarjuk megerőszakolni a lelki eledellel megölni, hanem abból legyen inkább az egymás örömére, tehát abból csodáljuk Istennek a dicsőségét, de semmiképpen sem akarjuk a másikot tanítani, tehát ne akarjunk tanítókká válni, mert akkor ilyenkor van az, hogy külön kell mindenféleképpen válaszol bennünket.
Igen, Pál testvérünk ezt olyan szépen leírta, tehát kijelentette, hogy hát ő akkor erős, amikor gyenge, ugye? És ez egy óriási dolog ezt az ember, hogyha meglássa Isten kegyelméből, hogy ugye, mert mi az ismerettől azért valamelyest kicsit vagy megkeményedhetünk, vagy fölfúvalkodhatunk valami ilyesmit, tehát az ismeret ugye az embert az el tudja vinni egyfele, és a rengeteg kijelentés is, ugye, hogyha annak nincs tövis az oldalunkban, bizonyám, hogy el tud vinni egy olyan állapotba, hogy azt hiszük, hogy mindenkit mi kell képbe vágjunk és kioktassunk. Nekem az utóbbi időben inkább az jött, hogy a kicsinysége az embernek, a megtörtsége, ugye Isten, ahogy mondja Dávid, mert csodálatosan Dávid is mondta, hogy a te vesződ és a pálcád ugye az, amelyik megigazít engem. Hát ez így van, mert hanem sokszor nem tudunk úgy beszélni. Tehát én sokkal megértem többször, hogy amikor meg vagyok törve, és amikor egy ilyen megzuhant állapotban vagyok, és akkor beszélek valakivel, a lélek által olyan erőteljesen megérzem azt, hogy ő is miben van, de amilyen már kicsit jobb dolgom van, abban a pillanatban egyből az ismeret az felfúvalkodottá tesz. Tehát már túl akarom mondani azt, amit nem is kéne már rég mondjak. Hát már rég be kellett volna fogjam a számat, és az a én már rég meg kellett volna szűnjön, és nem tud megszűnni, mert ugye a test jól van, nincs semmi gond, ugye a ismeret megvan, hisz az az igazság, hogy amíg a Földön vagyunk, ugye, Ez az ismeret, amit mi Isten kegyelméből megkaphattunk, ezzel tényleg csak úgy lehet bánni, mint a hímes tojással, és alázatosan, úgyhogy tényleg jobb, ha megtört állapotban van az ember, és úgy töri meg a kenyeret, remegve, mi Pál írta már, amikor én ezeket olvastam, Pált úgy rühöltem valamikor, hogy azt mondtam, hogy kész vagyok tőle, amikor Isten rávezetett, és én kezdtem elolvasni azt, hogy ilyeneket mondott magáról, hogy remegve mentem hozzátok, meg remegő lábba, meg félve, hogy fú, tehát ezektől én, amikor ezeket megértettem, hát mondom, ember, figyelj, hát fú, tehát az az ember, én meg vagyok győződve, hogy Isten egy olyan állapotba rakta őt, hogy az az ismeret, ami a Pálnak volt, az a hihetetlen nagy bölcsesség, hogy azáltal, ugye, ne úgy beszéljen az emberekhez, hogy aztán ő a nem tudom, mindentudó Atya Úristen, hanem tényleg a Krisztus keresztjét föl tudta emelni, és úgy mutatta meg az embereknek, hogy merre van a megváltás iránya. Tehát csodálatos dolgok ezek. Erre van szükségünk most is, főleg most ezekben az időkben, mert így olyan erőteljesen be van programozva mindenkivel a vagyok valakivel, hogy az emberek szomjazzák azt, hogy szószoros értelemben éhezik és szomjazzák azt, hogy meglássák benned a Krisztust, hogy te alázatos vagy. De nem úgy alázatos, hogy tudjátok, ezzel a szóval nekem van egy kis problémám, mert szféra érthető, hogy ugye jaj, ilyen emberi alázat. Nem. Hát az az igazi krisztusi szelídségről beszélnék, ugye.
Lelkiismeretes ember, ami már tudom, hogy van mai világból.
Igen.
Egyébként, ami még az ismeret általi felfúvalkodottságnál is gonoszabb jellem, amit ugye az Úristen a napokban mutatott meg, az pedig az érzelgőség. Tehát az ismeret által nem csak felfúvalkodottá és keményszívűvé lehet az ember, hanem még ez az érzelgőssé is válhat. Tehát pont az, amit a Kornélia is az előbb, hát kiben, hogy van meg, milyen mértékben, vagy az egyik, vagy a másik, vagy mindkettő. Az ember ugye érzelgőssé válhat az ismeret által, és érzelgőségből is lehet ugye, lehet többet mondani, mint amennyit kéne, vagy lehet eljátszani Istennek a szerepét. És ez már tényleg, tehát a másikot sem lehet Isten kegyelme nélkül észrevenni, de ez aztán már tényleg ott van, hogy iker Krisztus.
Hát annyira csodálatos dolgok, ezek szinte így repked a lelkem, amikor nem tudom, annyira gyönyörű ebbe így mélyen belelátni, amikor úgymond, mert most, ahogy hallgattalak titeket, egyszerre csak olyan érzés jött, hogy bennem válik ketté a két ember. És így határolódik el. Tehát látom, hogy melyik a testi ember magamba, és látom azt, hogy mit akar a Krisztus kiformálni. Tehát, hogy az a két ember, az tényleg ott van bennem. Az a két lélek, jaj, nem tudom, de ez olyan gyönyörűséges, ahogy így megélni tényleg, hogy tényleg egy hajszál választja el ezt két embert, de ugyanakkor ég és föld a különbség szó szerint a két ember között. De annyira gyönyörűséges, tehát ez egy csodálatos munka, amit Krisztus így elvégez, és amit csinál bennünk, hogy mi azt hiszük, hogy én például nekem most esik le, hogy hát én azt hittem, hogy Krisztus, hogy nem is történt eddig bennem semmi. És közben az ilyen apró dolgoknál, amiről mi azt hittük, hogy amiről én azt hittem, hogy milyen kis apró dolog, hát ezek óriási dolgok, mert pont ezek által a megbotránkozások, amik ugye saját magamba történnek, ez az, ami ketté választja a két embert, ami ketté választja az óembert és az új embert, a krisztusi embert bennem. Hát, vagy a lelket, bocsánat. Tehát, fú, nem tudom, ez akkora öröm, és ennek így meglátni ezt a, meg megélni ezt az értést, hát ettől nem kell nagyobb öröm.
Pedig van nagyobb is, Kornélia, de most, hogy mondod, hogy nem kell, akkor nem. Ne.
Te ez az a ti. Most egy szakállát meg tudnám húzni. Hát ez így van, tényleg van, ettől nagyobb is. Csak még nem tudjuk.